te szeretetet tüze, szent érincet, hűségesítette a szolgálatban, és dicsőségesé a vértanúságban.
Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 404. adásában a Példabeszédek könyvéből vett idézettel. Kívánok tartalmas rádiózást adásunk bevezető részében. Műsorunk tartalmáról. Folytatjuk Berta Tibor katolikus tábori püspökkel azt a beszélgetést, amelyet az eukarisztikus világkongresszusra készülve folytattunk.
Biztos, hogy nagyon fontos dolog lenne az, hogy olyan emberekre oda tudjunk figyelni, akik szerintem egyfajta szentséget hordoznak abban, hogy nagyon világosan tudnak beszélni.
A honvédségi hírekben kiemelt szerepet kap majd a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató, amelyet augusztus 28-án, 29-én rendeznek Kecskeméten.
15 ország, 35 repülőeszköz, és természetesen a magyar légierő repülőeszköze is bemutatkoznak. A H-145-ös helikopter, a szállítógépeink terv szerint természetesen a Gripenek, és természetesen a külföldi részvevők közül is jó néhány olyan jet, ami azért azt gondolom, hogy kuriózum.
Tartalmas rádiózást kívánok! Az előre eltervezett időponthoz képest egy évvel később, de immár hamarosan, 1938 után ismét eukarisztikus világkongresszust rendez Magyarország, Budapest. Ehhez kapcsolódva készítettem a beszélgetést Berta Tibor katolikus tábori püspökkel, amelyet adásról adásra májustól hallhattak itt az Inter Arma Caritas műsoraiban. Ezt folytatjuk.
Annyiféle útunk van, ahogy Benedek pápa mondta, mennyien vagyunk. Megtalálhatjuk azt, hogy mi a mi sajátunk, ami csak ránk jellemző. Tehát nem Szent Ágostont kell nekünk utánozni, meg nem Asszisi Szent Ferencet kell nekünk nyomon követni. Nekik van egy példájuk, mint ahogy nagyanyánk, nagyapánk, meg apánk, anyánk példája, de nekünk nem az az útunk valójában, nekünk egy sajátságos útunk van.
Ebben a sajátságos útban, jelenkorban, 21. században, most itt Európában, véleményed szerint megfogalmazható, hogy milyen ember válhat szentén? Születnek-e ma János Pálok?
Én azt hiszem, hogy igen, és talán vannak köztünk most is szerintem szentek. Azt felejtjük el, hogy azért abban az adott korban, amikor egy szent élt, azért ő sem volt egy kedvelt ember.
Az adott korban nem? Na de ezért érdekes talán az, hogy ma ki lehet, kiből válhat.
Nézd, azt hiszem, hogy biztos, hogy nagyon fontos dolog lenne az, hogy olyan emberekre oda tudjunk figyelni, akik szerintem egyfajta szentséget hordoznak abban, hogy nagyon világosan tudnak beszélni. Nagyon értelmesen és nagyon világosan és nagyon egyszerűen ki tudják fejezni azt a gondolatot, vagy el tudják mondani azt a gondolatot, ami...
Lehet, hogy ma még egy utopisztikus valaminek tűnhet. Vagy egy
modorságnak. Igen, az is lehet. Ugyanakkor biztos, hogy egy olyan valaki válhat szenté, nem csak olyan, akit az egyház kanonizálni fog. Hát nagyon sok olyan szent van, aki nincs benne a minden szentek litániájában, nincs benne a római naptárban, nincs benne a különböző közösségeknek a szent iratai között, és mégis szent. Mert hogy átlát ezen a... Szerintem ma is nagyon sokan vannak azért ilyenek. Persze nem halljuk a hangjukat, mert ők azok a gabonafejek, amik így lehajlanak, mert mert hogy van bennük valami. És azoknak a hangját halljuk most rettenetesen erősen, ami gabonafej így áll, teljesen függőlegesen.
Na hát ez az, de mi nagyon sokan ezeket az embereket akarjuk követni, megtalálni.
Igen, persze, hát mert nem szeretjük se a meghajlást, nem szeretjük a meggörnyelést, nem szeretjük a letérdelést.
Na, de megtaláljuk, atya, ezeket az embereket?
Itt vannak köztünk. Itt vannak ám köztünk. Lehet, hogy nem járunk nyitott, teljesen nyitott szemmel, vagy nem nyitott füllel. Itt vannak ők köztünk, csak tényleg nem észrevehetők. De ugyanakkor a hatásuk az mégiscsak valamiképpen érezhető. Hát, hogyha nem lennének, szerintem itt egy teljes káosz lenne már. Ami már hát nagyon haladunk egyfajta ilyen nagyon érdekes válság felé. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy most, ami 40-valahány nap múlva itt lesz az eukarisztikus kongresszus, és biztosan ez nem olyan lesz, mint 1938-ban. És nem olyan lesz, mint ami 40 évvel ezelőtt volt. De ugyanakkor mégiscsak én azt hiszem, hogy itt lesz egy olyan esemény, amelyre az emberek, akik valamiképpen vágynak arra az Isten közelségre, ami nem csak az ő, hanem a környezetüknek a békét is meg tudja adni, hogy itt össze fognak gyűlni. Biztosan nem lesz itt sok millió ember. De biztos, hogy sok millió embernek kell lenni. Tehát biztos-e az, hogy mindig valami nagyon nagy tömeg az, ami az erőt kifejti?
Biztos, hogy nem.
Ha csak a mi názáreti mesterünkből indulunk ki, a legszűkebb tanítványi köre az 12 volt, sőt, ezt néha még lecsökkentette 3-ra is. Aztán volt, amikor egyre, akkor Péterrel beszél csak.
Akkor miben áll majd nekünk a jelentősége ennek az eukarisztiának, eukarisztikus világkongresszusnak? Az biztos, hogy minden egyes, az egyes ember számára más és mást fog jelenteni.
Nézd, azt gondolom, hogy biztosan egy eukarisztikus világkongresszus az annyit jelent, hogy itt sok-sok ember összegyűlik az eukarisztia körül, Jézus Krisztus körül. Ami amúgy is, tehát volt egy ilyen, ezt most nem tudom kinek a mondata volt, vagy plakáton volt, hogy Jézus Krisztus Budapestre jön. Hát nem, mert Jézus Krisztus itt van Budapesten. Itt van most is. Ott van az eukarisztiában, az oltári szentségben, a templomokban, ott van a Krisztus hívő emberekben, nem jön ide. Itt megmutatjuk, hogy ő jelen van nem csak a templomokban, nem csak azokban a templomi közösségekben és egyházi közösségekben, és nem csak így mi bennünk, akik az utcán sétálunk, és nem tudjuk egymástól, hogy Krisztus hívők vagyunk, hanem egyfajta demonstratív jelenléte lesz ennek, amikor megmutatjuk egy-egy szentmisén, a Hősök terén, vagy a Kossuth téren, vagy a különböző tanúságtételek alkalmával, hogy mi együtt vagyunk. Ugye az Úr imája az úgy kezdődik, hogy a mi atyánk. Tehát nem a tiéd, nem az enyém, nem az övék, nem a tiétek, hanem a miénk. Ez a mi fog megmutatkozni, és ez mutatkozik meg minden egyes eukarisztikus világkongresszusban. Az egyes embernek a Krisztus követése, az egyes embernek az eukarisztiában való hite, az egyes embernek az eukarisztiával való találkozása most egy olyan eseményé válik, ami most nem csöndben, nem az oltár rejtekén, nem a tabernákulumban, nem a templomok világában, hanem egy városban, egy városnak a terein, utcáin, különböző eseményekben, egy koncerten, egy tanúságtételen, egy konferencián, egy szentmisén lesz nyilvánvalóan. Tehát egyrészt az eukarisztiának a magának a csöndes jelenlét, ami a templomokban ugyanígy van, hogy ugyanúgy megvan, az most egyfajta kiállás lesz itt Budapesten a városnak a különböző olyan közösségi terein, ami nem megszokott. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy felelősség nekünk. És visszatérve az elejére, hogy pontosan itt lesz majd ennek az egésznek a nyilvánvaló lényege, hogy meg tudjuk-e mutatni ezt a kongresszus után a hétköznapokban is, hogy itt valójában a mi atyánkkal és a mi urunkkal, Jézus Krisztussal találkoztunk.
Honvédségi hírek következnek, amelyet természetesen a nemzetközi repülőnappal és haditechnikai bemutatóval, annak ajánlójával indítjuk. 8 éves szünet után rendezi meg a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Kecskeméten a repülőnapot. A részletekről tehát a honvédségi hírekben.
A Honvédség felkészült az augusztus utolsó hétvégén tartandó kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutatóra. Jelentette be sajtótájékoztatóján Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese.
Időjárás jó, Covid viszonyok megengedik, az állomány felkészült, a végrehajtásra csapatok érkeznek, a visszajelzések folyamatosak. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül látványos, rendkívül szép két napot fogunk tudni eltölteni mindazokkal, a kedves vendégekkel, akik megtisztelik jelenlétükkel ezt a repülőnapot. Természetesen nem csak repülőprogramok lesznek, hiszen a szárazföldi haderő nem is bemutatkozik, többek között az új technikai eszközökkel, a régi technikai eszközök mellett meg lehet majd ezeket tekinteni, nem csak álló statikus formában, hanem a dinamikus bemutató keretén belül.
A COVID-19 vírus jelentette kihívás ellenére kifejezetten jól áll a repülőnap szervezése és előkészítése, szögezte le Kilián Nándor vezérőrnagy, a légierő haderőnemi szemlélője.
15 ország, 35 repülőeszköz, és természetesen a magyar légierő repülőeszköze is bemutatkoznak. A H-145-ös helikopter, a szállítógépeink terv szerint, ezen kívül természetesen a Gripenek, és természetesen a külföldi részvevők közül is jó néhány olyan jet, ami azért azt gondolom, hogy kuriózum. Csak egyet említenék, például a Eurofighter 2000-es két nemzettől is itt lesz, a britektől, illetve az olaszoktól is.
A kecskeméti Szent Györgyi Dezső repülőbázison egy percre sem állhat meg az élet, hiszen a Magyar Honvédség régi és új haditechnikai eszközei látványos dinamikus bemutatókat tartanak augusztus utolsó hétvégéjén a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón. Erre készülnek a légierő merev és forgószárnyas légijárművei. Az összes olyan repülőeszköz bemutatják majd a hajózók, amik napjainkban a levegőbe emelkedhetnek a Honvédség kötelékében. A felkészülés részeként Falcon 7X repülőgép, Zlin kiképzőgépek, AS-350-es, Mi-17-es és Mi-24-es forgószárnyasok, valamint Airbus H-145M helikopterek gyakorolták a díszelgő áthúzást. A látványos légisó programjából a kecskeméti vadászpilóták repülése sem maradhat ki. Az év leglátványosabb katonai eseményén JAS-39 Gripen vadászgépek is csatlakoznak a lenyűgöző kötelékhez. A haditechnikai bemutatóval egybekötött repülőnap már biztosan a Szolnok helikopterbázis és a Szent Györgyi Dezső repülőbázis eszközeinek tisztelgésével kezdődik majd. Mindezek mellett a látogatók több mint 10 országból legkevesebb 35 különböző légijárművet tekinthetnek meg a rendezvényen. A kecskeméti repülőbázisra folyamatosan érkeznek más felségjelzést viselő gépek, így élményekkel teli hétvégére készülhet minden érdeklődő, aki ellátogat Kecskemétre. A hagyományoknak megfelelően a parlament előtti Kossuth téren rendezték meg a tisztavatást augusztus 20-án. A Szent István napján megtartott rendezvényen 77 honvédtisztjelölt és 124 hivatásos, szerződéses, illetve önkéntes területvédelmi tartalékos katona tett esküt. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte az esküdtevőket.
A mai napon életük egyik fontos állomásához érkeznek, mert eskütételüket követően belépnek a honvédség, a katonák nagy családjába. hivatásuk gyakorlását kezdik meg. Kérem, szolgálati idejük alatt mindig legyenek példamutatóak. Tanuljanak, képezzék magukat, bővítsék tudásukat és ismereteiket. Törekedjenek arra, hogy mindig a legjobbak között legyenek. Mutassanak példát hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből és hűségből, bajtársiasságból, és ha kell, bátran kövessék elődeink, őseink, katonahőseink példáját. Harcoljanak, őrizzék és védjék az elődeink által megalkotott vagy kiharcolt nemzeti kultúránkat, a nemzet értékeit. Álljanak élére ennek a küzdelemnek, és emeljék oly magasra a nemzet lobogóját, hogy aki elhivatottságot és kötelezettséget érez hazája a nemzete sorsa iránt, felsorakozhasson alatta.
A kardrántással záruló eskü után Áder János köztársasági elnök köszöntötte a tiszteket.
Amikor önök ezt a hivatást választották, talán a legnagyobbak példája járt a fejükben. Kardforgató, győzelemre vivő, diadalmas, szabadságszerző, önfeláldozó magyaroké. Most, amikor esküt tettek a haza védelmére, arra kérem önöket, ne csak a távoli hősökben, ma inkább a saját bajtársaikban lássák meg a példaképet. Ne feledjék, amikor mai esküjüket követően nap mint nap felveszik majd a szolgálatot, nem csak egyszerűen a munkájukat végzik. Az egyenruhájukban, rajta a zászlóval, a címerrel, mindannyian a bátorság, a hűség és az áldozatos szolgálat jelképévé válnak.
Katonai tiszteletadással kísérték utolsó útjára kedden Kovács Sándor nyugállományú ezredest Székesfehérváron. Kovács Sándor 1944-ben született Orosházán. 1962-ben kezdte katonai pályáját tüzérként, 33 évvel később, 1995-ben a szárazföldi csapatok parancsnoksága tüzérfőnökség megbízott főnökeként szervezeti átalakítás miatt vonult szolgálati nyugdíjba. A szertartáson elhangzott, Kovács ezredes hosszú szolgálata alatt maradandót alkotott, tudására utódai a mai napig is építkeznek. Igazi katona volt, aki büszke volt hivatására, és akinek mindennél többet jelentett a szakmaiság. Egész katonai pályáját a tüzérség fejlesztésének, az állomány kiképzésének rendelte alá. A gyászszertartáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter feleségével rótta le kegyeletét egykori bajtársa emléke előtt. A tárcavezető a nyugállományú katonák és a magyar honvédség érdekében tett áldozatos tevékenységéért életútja elismeréseként posztumusz az aranykor kitüntető cím aranyfokozatát adományozta Kovács Sándor ezredesnek. Az elismerést a magyar honvédség parancsnokának képviselője Berett Zoltán dandártábornok adta át Kovács Sándor fiának.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon olvashatnak, de nem csak olvashatnak, hanem videókat is megtekinthetnek. Aki pedig a Katolikus Tábori Püspökség híreire, információira kíváncsi, az keresse fel a ktp.hu elektronikus oldalt. Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 404. adását hallották. Ismétlésben szombaton, illetve jövő hétfőn hallhatják majd ugyanezt a műsort. Újabb bejátszásokkal, interjúkkal pedig egy hét múlva jelentkezem. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további kellemes rádiózást, szép napot kívánok valamennyiüknek, dicsértessék a Jézus Krisztus. De a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.